21. századi technikák előbb-utóbb kikerülhetetlenül a művészetben is leteszik névjegyüket. A 3D animáció megjelenésével és a videóprojektorok elterjedésével kialakult egy új képzőművészeti ág, mely egy fantasztikus világba varázsolja a nézőit. A 3D video mapping, azaz a fényszabászat. Projektorok segítségével 3D-s animációkat vetítenek különböző épületekre, elmosva a határokat a valóság és a virtuális tér között. Bordos László Zsolt bár eredetileg festőnek készült, de az elsők között volt, aki ebbe az újféle technikába belekóstolt, és annyira kifejlesztette, hogy jelenleg a világ legjobb videomapping művészének tartják számon. Azóta vetített már a föld számos pontján, például Dubajban, Párizsban, Mexico Cityben, Prágában, Budapesten és Kolozsváron is. Legutóbb Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott, bár csak egy előadás erejéig. A kép éve programsorozat kapcsán a vetített fényről tartott előadást. Mi az a 3D video mapping?
A 3D mapping vagy video mapping egy olyan új technológiának és egy vizuális műfajnak az elnevezése, amelyet úgy kell elképzelni, hogy nem sík felületre történik egy vetítés, hanem egy háromdimenziós felületre, azaz egy épületre, egy asztalra, székre, bármire lehet ma már vetíteni videoprojektorokkal. És szó szerint lefordítva a videomapping videószabászatot jelent, ami azt jelenti, hogy bármilyen felületre rá lehet szabni egy kreatív tartalmat.
Csak egy speciális program kell hozzá?
Több speciális programnak az együttes használata, és itt vannak vetítéstechnikai, optikai kérdések, amelyeket tudni kell, vagy amelyekről nem árt, ha az embernek van tapasztalata, és az animáció készítés az pedig 3D vagy 2D animációs szoftverekkel történik.
Mondjuk felkérnek, hogy a Kolozsváron a Mátyás templomra tervez egy ilyen videóvetítést, akkor ez hogy történik, hogyan állsz neki? Először adva van az épület, annak az adottságait nézed, vagy magát, hogy milyen szellemiséget képvisel?
Szerencsére úgy egy évvel az esemény előtt fel szoktak keresni, és ez azért jó, mert elegendő időm jut arra, hogy rendesen fel tudjak készülni egy ilyen vetítésre. Általában egy helyszíni szemlével kezdődik, tehát a helyszínre utazom, megnézem, felmérem, fényképeket készítek. De az utóbbi időben már nem is utazom el első alkalommal, hanem van egy másik új technológia, az a lézerszkennelés, és akár a távolból meg tudok bízni egy céget, hogy szkenneljék be az épületet, és ezt úgy kell elképzelni, mint egy szkenner, amikor papíron szkennelünk, annyi a különbség, hogy ez ipari nagy méretekben és három dimenzióban jön létre. Ezáltal nekem egy nagyon pontos másolatom keletkezik arról a térről, arról az épületről, és így lehetek a világon bárhol, el tudom készíteni az úgynevezett, úgy hívják, hogy 3D setup, vagy magyarul azt mondanám, hogy minta sablon, tehát egy olyan sablont kell elkészíteni, amelyen belül én az animációkat fogom elkészíteni. Tehát a lényeg az, röviden, hogy létre kell hozni a valóságnak a virtuális mását. Nagyon pontosan kell dolgozni, mert egy-egy épület esetén, ha például azt szeretném, hogy konkrétan az ablak keretre menjen a vetítés, akkor én nem ronthatom el az animáció gyártás során, hogy az rossz helyen van, és nem dolgozhatok úgy egy-két hónapig, amennyi időt tart egy ilyen animáció készítés. És nem mehetek oda a helyszínre úgy, hogy korábban rosszul dolgoztam, és akkor a helyszínen nem passzolnak a dolgok, mert gyakorlatilag olyan nagy felbontással kell dolgozni, hogy a helyszínen nincs időm javítani. Tehát, hogy nagyon pontosan előre kell dolgozni, és ha az elején hiba csúszik a rendszerbe, akkor viszont az végzetes lehet. Lekopogom, hogy eddig még nem fordult elő.
amikor felmérted az épületet, vagy hát megvan ez a pontos mása, akkor jön gyakorlatilag ez a kreatív munka?
Párhuzamosan, állandóan próbálom kontextusba helyezni azt, hogy én most már az utóbbi időben azt csinálok szerencsére, amit akarok és amit szeretnék. Tehát már nincs olyan megrendelésem, vagy nem vállalok olyat, ahol megmondják, hogy mit tegyek. Ennek én örülök, hogy ide jutottam. Ugyanakkor óriási felelősséggel is jár az, hogy van egy megrendelő, aki szeretne egy célközönséghez szólni, és valahogy azért én is, hogy is fogalmazok, szeretnék jövőben mutató művészetet létrehozni, de valahogy mégiscsak egyeztetni kell azt, hogy milyen közönség lesz, milyen alkalommal készül a vetítés. Például az említett kolozsvári vetítésnél ott kihívás volt, hogy 700. alapítási évfordulóját ünnepelte a város, és nem akartam egy olyan típusú művészetet hozni, hogy erezd el a hajam, és akkor semmi köze a 700. évfordulóhoz, ezért két részre bontottam a maga a vetítést, az előadást. Az egyik az egy historizáló, de az is egy ilyen absztraktabb, elvontabb, költőibb formában megfogalmazva egy historizáló rész, és a második volt az, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor én most azt csinálok, amit szeretnék. Nagyon jól sikerült ez a projekt, és nagyon boldog vagyok.
Amiket én láttam, hogy akkor kigyúl az épület, és az ablakok ugrálnak, és emberek másnak, persze csak ez a látvány, amikor mondjuk ezt kitaláltad, akkor maga a megvalósítás hogy történik? Kell nagyon sok projektor, vagy mi minden kell hozzá?
Az animáció készítéséhez nagyon sok számítógép kell, vagy ha nem is nagyon sok, de legalábbis nagyon erős számítógépek. Én egy németországi renderfarmot használok, ahol 1700 számítógép van egymásba kötve, de ebből hát a legtöbb, amit használtam, az 780 darab volt. De nem is ez a lényeg, tehát ez gigaprojekteknél például szükséges. Szóval egyre kevesebb idő jut a tartalomkészítésre, és emiatt vannak ilyen gyors szolgáltatások, hogy több ezer számítógépet lehet bérelni online. És én ezt használom, de nem is ez a lényeg, hogyha jól meg van tervezve a munka, és jól elő van készítve, akkor otthoni, hát mondjuk erős gépeken is megoldható. Hát én sem így kezdtem, hogy egyből több ezer gépet használjak. Tehát, hogy megvalósítható számítógépeken, és végül az animáció az kerül kivetítésre videoprojektorok által.
Volt az a munkád, amire mondjuk a leginkább büszkébb vagy?
Ausztráliában volt egy szereplésem, az Adelaide Festival of Arts on, ahol igazából a felhozatal volt rendkívül impozáns, érdekes a számomra. Nem tudom, hogy a hallgatóknak mond-e valami, de Bill Viola volt az egyik meghívott. Ő így a videó művészet, tehát a művészettörténet által elfogadott videóművész, és megtiszteltetés volt ilyen emberekkel együtt egy fesztiválon részt venni, de maga a munka is, amit ott készítettem, arra vagyok a leginkább, vagy a legbüszkébb. Hát meg kell nézni, mert nem tudom elmondani.
Ugye lehet azt mondani egyértelmű, hogy ez a művészeti ág, ez a 21. század művészete, de mennyire látod a jövőjét? Tehát lehet, hogy mondjuk egy idő után kimegy a divatból, vagy tényleg ahogy fejlődik a technika, ez is így elkopik?
Erősen függ a művészektől és a művészek hozzáállásától, hogy mennyire csépelik el a tartalmat, tehát mennyire válik unalmassá, vagy mennyire válik egy tűzijáték effektussá az épületvetítés. Én azok közé tartozom, akik nem tűzijáték effektusként fogom fel az épületvetítést nem szórakoztatóipar egyik elemeként, hanem egy potenciális lehetőségként a mai művészet létrehozására. Azért ezeken a vetítéseken látni lehet, hogy több ezer embert mozgatnak meg. Mexico City-ben például 4 este alatt 2 millió ember nézte meg a vetítésemet, amire nagyon büszke voltam. Tehát egy olyan új vizuális műfajról beszélünk, amely vonzza, nagy tömegekben vonzza az embereket. És ettől van egy óriási sikere is, de ugyanekkor egy óriási, megint felelősségről beszélek, egy óriási felelőssége a művészeknek, a felől, hogy mit mutatnak. Mert az emberek örvendeni fognak a színes virágoknak is, az is szép tud lenni, de hogyha van egy másfajta mondani való, és azt látják, akkor annak is ugyanúgy fognak örvendeni. Én inkább egy absztrakt világból építkezem, bár megtalálható egy történetiség, egy narratíva az absztrakt animációimon belül, és nagyon sokszor használok figuratív elemeket az absztrakt animációkon belül. Amikor az épületvetítés jövőjéről szoktak kérdezni engem, akkor azt alakítottam ki, hogy mindig meg kell nézni a vetítés technikai cégek fejlesztéseit, hogy milyen irányba indulnak el. És most már 3-4 éve egy olyan új technológiát fejlesztenek, amely jóval olcsóbbá fogja tenni a projektorokat, legalábbis azok üzemeltetését. És én azt gondolom, azt vetíti előre, hogy akár városi vagy épület díszkivilágításként is használható lehet majd az épületvetítés, olyan formában, mint mondjuk egy hagyományos díszkivilágítás, csak néha megváltozik, elmozdul, megmozdul. Én ezt ebben, hát ugye senki sem tud a jövőbe látni, de ennek minden realitása megvan, főleg, hogy hát most önfényezés ide vagy oda, de én csináltam Európa első állandó kültéri épületvetítését, amely 2013 óta minden este működik Lökösházán. Egy Bréda kastély nevű helyen. És tartalmi szempontból pedig azt tudom mondani, hogy ha úgy vesszük, hogy például a kubizmus a múlt, vagy a 20. század elején 1907-től 1912-ig nagyjából 5-6 évet élt. Akkor igen, azt mondhatjuk, hogy meg lehet ez is egy olyan műfaj, amely gyorsan, akár 5 év alatt, 10 év alatt kifut. Viszont a mai napig vannak olyan festők, akik kubista stílusban festenek, tehát én azt képzelem, hogy akár még 80 év múlva is lesznek olyanok, akik épületekre vetítenek.
Most tulajdonképpen azért vagy itt áttételesen, hogy a múltról beszél, vagyis az épületvetítés történetéről. Ez hogyan fog kinézni? Tehát tényleg a kezdetektől beszélsz, a fotográfia kialakulásától veszed magát a történetet?
Én egészen a kőkorszakig megyek vissza, és ezt az előadás tartalmát 5 éve írom. Most de fölvettem a kapcsolatot olyanokkal, akik ebben a tematikában, tehát a vetített kép történetéből írják a diszertációikat, vagy a doktori dolgozatukat, és összevetve a kutatásainkat, most már kialakuló félben van egy olyan történetiség, hogy igazából hogyan is jutottunk el a mai épületvetítésekig, ugyanis én is az imént azt mondtam, hogy egy új műfajról van szó, de ha megnézzük, akkor nagyon komolyan megvan a történelmi háttere, és a kőkorszaktól az egyiptomi, például az, hogy a napot használták a szentélyek bizonyos dátumbeli megvilágításához. Itt konkrétan a fényforrás használatáról fogok beszélni az előadáson, egészen a reneszánszban használt kamera obszkúráig, ami egy olyan fizikai jelenség, amely lényegében a fotográfia alapját képezi, de ugyanúgy a vetítését, és igazából, ha belegondolunk, a látás is, tehát a szemünk, a szemgolyónk is egy kamera obszkúra. És eljutunk a mindenféle statikus kép vetítéséig, például az egyik első feljegyzés 1420-ból való, Johannes de Fontana, aki egy olajlámpa égetésével és egy üveglapra karcolt, rajzolt ábrával a falakra vetít. És egészen a 18. századig, ahol a Laterna Magica akkora divatba jött, hogy illúzionisták mentek királyi udvarról királyi udvarra, és akkor nagy pompával várták, bekapcsolták, és akkor egy állóképet mutattak, egészen a mozgókép verzióig. Tehát egy izgalmas előadás.
Láttam, hogy van 1980-ból egy videó, ami tulajdonképpen magának a videomappingnek az ősének tekinthető.
Igen. Michael Neumark készített egy olyan vetítést, térvetítést, amely leteszi az alapjait ennek a műfajnak, és bizony őt tekintjük a videomapping nagypapájának. 1980-ban készítette az installációját.
Nyilván most nem tudod elmondani még a maradék mondjuk 3 percben azt, amit az előadás alatt fogsz mondani, de 1980-tól kezdve hogyan fejlődött ez a technika? Tehát mondjuk mikor, vagy ki készítette azt az első tényleges 3D-s épület vetítést?
Igen. Van egy nagyon fontos tényező, és egy fontos magyar vonatkozás. Ha interneten rákeresünk arra, hogy light art, fényművészet, akkor a nemzetközi szakma és a művészet történészek azt fogadják el, hogy az első fénymű, vagy az első fényművészeti alkotást Moholy Nagy László készítette 1931-ben a Fénytér Modulátor nevű installációjával. Tehát a művészet történet azt tartja, hogy az első fényművészeti alkotást egy magyar hozta létre. Ennyit a magyar vonatkozásról. Most visszaugrok a 80-as évekbe, mert igazából a 80-as években elkészített Michael Neumark installáció nem lett volna, hogyha Moholy Nagy 30-as években nem hozza létre, és nem írja meg azokat a könyveket, amiket megírt. Van még egy óriási nevünk, Kepes György, aki ő a Chicago Institute of Art-nak az igazgatója volt, és 1968-ban javasolta a számítógépet a művészek figyelmébe. Akkor még annyira nem lehetett tudni, mire való ez az eszköz. És így jutunk el a 80-as évekig, és 80-as évek után viszont ami tarolt, az az ipari diavetítőkkel történő vetítések épületekre, meg koncertek alkalmából, például Jean-Michel Jarre koncertjein, viszont azok álló képek, tehát hogy nem mozognak. Csak 2005-ben jelentek meg azok az első jó fényerejű, nagy felbontású videoprojektorok, amelyekkel már jó minőségű vetítést, mozgóképvetítést lehetett létrehozni épületekre. Ezért beszélünk egy új műfajról, mert igazából a technológia is 2005-2006-ban jelent meg.